Retorika. A szónok alakja. Adamik Tamás előadása.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot. Az elmúlt órákon áttekintettük a klasszikus retorika rendszerét. A mai órán egy nagyon fontos dologgal foglalkozunk, és ez a szónok alakja. Tehát a szónok alakja. Na most természetesen, mivel mindenki szónok, önök is, mindenki szónok, ezért természetesen önökről lesz szó. Tehát, hogy milyen emberek legyenek. Kérem szépen, említettem már két esszét, ugye Babits Mihály esszéjét, ugye az irodalmi nevelésről, a retorika lényege, többször idéztem, azon kívül Ravasz László esszéjét, ugye, a szónoklatról, mint műalkotásról. A mai órán egy harmadik esszét idézek, Zichy Antal. Zichy Antal szónoklat című esszéje, ugye a tankönyvünk antológiájának első darabja, tehát Zichy Antal a szónoklatról. Ugye a név nagyon ismerős, egyébként ez székfoglaló előadás a Kisfaludi Társaságban tartotta 1868-ban. A Zichy név biztosan ismerős, vannak itt művészek. Ugye Zichy Mihály a festő, a testvére. Egyébként kiváló tudós is ez a Zichy Antal. Széchenyi István műveit adta ki többek között kritikai kiadásban. Mit mond ebben az esszében? Második fejezetéből olvasok föl egy bekezdést. Az üres kalász hegykén mereszti fejét az ég felé, míg az érett, szemmel megrakott, szerényen lehajol, tartalmának súlya alatt. A szónok, kit ez utóbbihoz hasonlítok, érzi feladata nagyságát, s a kimondott szó felelősségét, míg a másik könnyedén nekivágtat bárkinek és bárminek, mert a nehézségeket, miket rövid látása eltakar, nem ismeri. Kimondja bátran, mint saját legeredetibb ötletét azt, amit körülötte tán százan is rég át meg átgondoltak, de nyilván kimondani az ügy érterkében átallottak. Sikert is arat néha az íj vakmerőség, de csak ama hőséhez hasonlót, kit kemény szájú lova akarata ellen vitt be a csatába, vagy aki siket lévén nem hallotta a visszavonulási vezényszót. Ebben ugye azt hangsúlyozza, hogy a szónoknak nagy-nagy tudással kell rendelkeznie. Még egy idézetet, és ez a második idézet teljesen átvezet ugye a mai témánkhoz. Idézem. De nem így, és ezzel rokon eszmék kedvéért térek vissza a jó Quintilianusra, hanem főleg azért, mivel munkája bevezetésében minden jóra való ember szívét kell, hogy azonnal előre megnyerje. S ez, hogy nem választja külön a szónokot az embertől. Nem képzelheti, hogy igazi szónok válhassék abból, ki nem fedhetetlen jó ember. Nem elégszik meg azzal, hogy kitűnő jó előadása, szólási tehetsége legyen, minden lelki jó tulajdonságokkal, az erény minden nevével akarja felruházva látni. Mert ha az a nagy erő, amely az ékes szólásban van, a gonoszságnak szolgál fegyverül, úgy ennél nagyobb veszedelem se a közjót, se a magánosokat nem fenyegeti. Tehát kérem szépen, itt Quintilianust idézte a mai órán, és ez kötelező olvasmány, Quintilianus 12. könyve. Miről szól Quintilianus 12. könyve, édes kisasszony? A szónok alakjáról. Tehát, hogy milyen legyen a szónok, azaz milyen ember legyen ön az életben, és milyen ön erről szól. Kérem szépen, hát majd ítéljék meg, ugye Quintilianus egy változatot közöl arról, hogy milyen legyen ez az ember. Tehát ez a 12. könyv, az utolsó könyv. Ugye az első 11 könyvben kifejti a klasszikus retorika rendszerét, végül felteszi a koronát, azt mondja, hogy erről még senki nem mert írni, hogy milyen legyen a szónok alakja, és azt mondja, én merészkedek erről írni. Azt mondja, kimerészkedek a nyílt tengerre, bár a nyílt tengeren egyedül vagyok. Na kérem szépen, tehát, hölgyek és urak, mai témánk Quintilianus a szónok alakja. Viszont azt már ugye megtanultuk, hogy az invenció nem csak azt jelenti, hogy egy tárgykörhöz hogyan gyűjtöm az anyagot, hanem a feltárás elméletét is. Ugye az elrendezés nem csak azt jelenti, hogy egy témakört hogyan rendezek el, ha egy dolgozatot írok, hanem ugye az elrendezés a struktúra elméletét is. Az élokúció, a stílus nem csak azt jelenti, hogy egy feladatot hogyan öntök formába, hanem a stílus elméletét is. Az előadás mód nem csak azt jelenti, hogy egy verset hogyan kell megtanulnom kívülről, interpretálnom, hanem az előadás mód elméletét is, és ugyanígy a memória, ugye nem csak azt jelenti, hogy kívülről hogy kell megtanulni egy szöveget, hanem a memória fejlesztés elméletét is. Ugyanígy a szónok alakja nem csak azt jelenti, hogy milyen erkölcsű legyen ez a szónok, hanem általánosságban Quintilianus erkölcstanát is, Quintilianus etikáját is, tehát a mai óra témája, ugye erről ritkán hallanak. Ugye fantasztikus, érdekes, mint a modern korban az erkölcs nem lenne fontos, holott ugye a mindennapi életben a csecsemőkortól a halálig a legfontosabb, ha emberi életet szándékozunk élni, ugye? Na kérem szépen, 5 pontban tárgyalom a témámat. Az első pont arról szól, hogy a 20. században ki mit látott fontosnak a retorikában. Tehát a 20. században ugye a különféle nagy iskolák válogattak a retorikában. Ez az első pont. A második pontban arról beszélek, hogy Quintilianus rögtön a műve elején bevezetésében hangsúlyozza, hogy a szónok csak vir bonus lehet. Hát azért fölírom az isteni kártó szónok meghatározását, amelyet ugye Quintilianus is folytonosan idéz. Ez a legnagyobb dicséret, amikor egy-egy nagy világhírű tudósnak ajánlanak egy könyvet, mondjuk egy másik tudós, a legnagyobb dicséret, ha ezzel a mondattal ajánljak. Ugye vir bonus, tehát derékbecsületes férfi, ugye vir bonus, és a sorrend is fontos, elől van a bonus. Ugye, tehát a jó férfi, jó ember, derék ember, dicendi peritus, amiben jártas, ugye, genitívus, birtokos eset, tehát ugye a mondásban járatos. Azaz, olyan ember a szónok, aki becsületes is, és jó beszédkészsége is van. Tehát ezt rögtön Quintilianus ugye műve elején hangsúlyozza, ez lesz a második pont, és hogy elcsodálkozzunk, ezt hangsúlyozza a műve végén is. Tehát fantasztikus, ért 12. könyv nagy része is erről szól. Ez azt jelenti, hogy ugye a becsületesség az átfogja az egész könyvét. Eleje is és vége is visszatér. Sőt, a harmadik pontban arról fogok beszélni, hogy a retorika meghatározásában is ott van. Tehát a retorika meghatározásában is ott van a bonusz, ugye a jó, a derék, tisztességes, ez már a negyedik pont lesz, és végül az ötödik pont, arról elmélkedünk az ötödik pontban, hogy Quintilianus hogyan értelmezi a bonusz, a jót. Tehát, hogyha valaki jó ember, az mit jelent Quintilianus számára. Ez lesz az ötödik pont. Akkor nézzük röviden bevezetésként az első pontot. A 20. századi retorikai irányzatok igényeiknek megfelelően szétszabdalták a retorika nagy rendszerét. Egyes iskolák, kérem szépen, azt mondták, hogy a retorika a stílussal azonos. A retorikát a stílus érdekli. Az a lényeges, hogy mit hogyan mondunk. A mások ettől egy kicsit elrugaszkodva azt mondták, hogy a retorika a fogalmazás tanítással azonos. A retorika megtanít jól fogalmazni. Tehát ugye a fogalmazás. Voltak, akik azt mondták, hogy nem, a retorika lényege az érvelés. Az érvelés a bizonyítás tudománya. És képzeljék el, voltak olyanok, akik azt mondták, hogy a retorika lényege az etika, az erkölcs. Tehát retorika lényege, hogy az emberiséget az erkölcsre, az igazság keresésére megtanítsa. Richard Weaver 1953-ban publikált egy könyvet, amelynek a címe The Ethics of Rhetoric, tehát a retorika etikája, és ebben azt fejti ki, hogy a szónok legfőbb érve, az érvelésben is az etikai érték. Tehát az emberi megnyilatkozások legfontosabb mozzanata az etikai érték. 8 esszét tartalmaz ez a kötet, és az első esszében Platón Phaedrosát. Ez Platónnak egyik dialógusa Phaedros, ez egy fiatalember, Szókrátésszel beszélget, ugye, és a retorika lényegéről beszélgetnek. Szókrátész ebben azt fejti ki a Phaedrosban, hogy elképzelhető, hogy jó szónok legyen valaki, de ahhoz ismernie kell az igazságot. Ismernie kell az emberi lelket, és ismernie kell a stílusnemeket. Következésképpen ugye fel kell tárnia az igazságot a szónoknak, és ugye tudnia kell közvetíteni az igazságot. Mégpedig minden embernek, azaz minden ember lelkét ismernie kell, és tudnia kell, hogy milyen stílus, milyen lelkű emberre hat. Tehát lényegében Weaver is ugye a szókrátészi elképzelést teszi magáévá. Hogy ez a platóni felfogása a retorikának mindváig él, az kérem szépen Quintilianusnak is köszönhető. Tudni, Quintilianus szónoklatában folytonosan hangsúlyozza ezt. Hát nézzük a első könyv előszavá. Első könyv előszavában Quintilianus kifejti, hogy tökéletes szónokot akar képezni. Ez a tökéletes szónok ugye nem csak kiválóan tud beszélni, ez a tökéletes szónok, hanem a helyes és becsületes élet elvét is alaposan ismeri. És azt mondja, hogy ismerni is kell a tisztességes és becsületes élet elveit, hiszen a közösség életét, városok életét, országok életét ilyen szónokok, ilyen államférfiak irányítják. Azt mondja egyébként is, nincs olyan szónoklat szinte egyetlen se, amelyben a szónoknak ne kellene beszélnie az igazságról, a bátorságról, a mértékletességről és a többi erényről. Azt mondja, hogy általában az etika a filozófia harmadik része. Az ókoriak a filozófiát három részre osztották föl. Az első is a legnehezebb, ugye a természet, bölcselet vagy fizika. Honnan a világ, milyen a világ, anyagi természetű-e, szellemi természetű-e, léteznek-e istenek? Ezekkel a nagy kérdésekkel foglalkozik a fizika. Azután, hogy a szavak mit jelentenek, hogyan lehet egy kijelentést tenni azzal foglalkozik a logika. Tehát a második nagy része a filozófiának a logika. Ez abszolút természetes, ugye, hogy a rétornak logikával is kell foglalkozni, hiszen ugye Arisztotelész retorikájának első mondata az, ugye, hogy a retorika a dialektika párja. Dialektika pedig mi? A helyes vitatkozás tudománya, ugye a logika szerint, a logikai előírások szerint. Azonban azt mondja, hogy a harmadik nagy rész, az etika, a filozófia harmadik nagy része etika, kezdetben eredetileg a szónoklattanhoz tartozott, mondja, de a szónokok hanyagságból és pénzszerzési vágyból átengedték a filozófusoknak. Squintiliánusnak az a véleménye, hogy a filozófusoktól a szónokoknak vissza kell venni az etikát. Miért? Mert a filozófusok ugyan tudnak írásban, ugye, fontos dolgokat mondani az etikáról, de nem jó szónokok, nem tudják közvetíteni az etikai értékeket. Ezért a szónokoknak kell azt közvetíteni. Tehát vissza kell venni az etikát a filozófusoktól, mondja. Nem azért, hogy megfosszuk ugye a filozófusokat ilyen nagy értéktől, mint az etika, hanem egyszerűen azért, mert eredetileg kezdetben az etika a szónokoké volt. Tehát kérem szépen, Quintilianus tökéletes szónokot akar képezni, és azt mondja, hogy tökéletes szónok talán nem is volt még. De azt mondja, ettől nem kell megijednünk, azért, hogy még nem láttunk tökéletes szónokot, azért elképzelhetjük, hogy milyen is az a tökéletes szónok. És azt mondja, ha valaki arra törekszik, hogy tökéletes szónok legyen, ha nem éri is el a tökéletesség fokát, mégis magasabbra jutnak azok, akik a csúcsra törnek, mint azok, akik eleve lemondanak arról, hogy eljussanak oda, ahová szeretnék. Tehát ugye nagyra törőnek kell lenni a szónoknak, ez nagyon-nagyon lényeges. Ezt hosszan fejtegeti Quintilianus az első könyv bevezetésében. Ugyancsak ezt a témát veszi elő a 12. könyvben, tehát művének befejezésében is. A 12. könyvben azt fejtegeti, hogy a szónok csak becsületes ember lehet. Ezt írják le. Tehát 12. könyvben egy kicsit tovább lép, és azt mondja, hogy a szónok csak becsületes ember lehet. Abból indul ki, hogy már Kátó így mondja, hogy vir bonus dicendi peritus, tehát derék és beszédben jártas férfi. Majd megállapítja, hogy első helyen van az, hogy derék, becsületes férfi, és csak második helyen van az, hogy beszédben jártas legyen. Tudnék azt mondja, ha jó szónok, a kiválóan beszélő ember erkölcstelen, borzalmas veszélyt jelent az emberiség számára. Ugye mi a 20. században ezt a kijelentését Quintilianusnak tudjuk kommentálni. Ugye, lásd Hitler. Tehát nyilvánvalóan Quintilianus szerint Hitler nem szónok. Miért? Egyben hibázik, hogy a tisztesség hiányzott belőle. Márpedig a szónokhoz vir bonus dicendi peritus, tisztesség és a beszédben való jártasság egyaránt fontos. Azaz, azt mondja, ha nem így lenne, akkor mi kisasszonyt arra tanítanánk, ugye, hogy hogyan lehet a beszéddel ártani. Hát ez rettenetes dolog. Rettenetes dolog, azt mondja. De abban az esetben, ha nem így lenne, azt mondja, a természet is elmarasztalható lenne, hogy a beszéd képességét megadta az embernek, hiszen ezáltal az embert a bűnök szövetségessévé, az ártatlanság ellenfelévé, az igazság ellenségévé tenni. Tehát ugye fantasztikus hatalom birtokában vagyunk, mert már Gorgiász tudta, hogy a beszéd nagy hatalom. A beszéd nagy úr. Na kérem szépen, következésképpen Quintilianus, még egyszer, ha valaki nem értette volna, még egyszer írják le, mert nagyon fontosnak tartja azt, hogy nem lehet másból szónok, írja, nem lehet másból szónok, csak derék emberből, csak becsületes emberből. Azt mondja, igazuk van a bölcs embereknek, akik azt állítják, hogy a gonosz ostoba is. Tehát a gonosz, bűnös ember az buta is, ostoba is. És azt mondja, ostobából soha nem lehet szónok. Azt mondja, de nem is tudja a tisztességtelen ember teljes szívvel átadni magát a legszebb tudománynak, az embertudománynak, az emberekkel való kommunikáció tudományának, a retorikának. Miért? Mert a becstelen ember az örökké az anyagi javak után szaglászik, kutat, törekszik, és ugye elfeledkezik a munkájáról. Azt mondja, a romlott lelkű embert ellentétes indulatok zaklatják. Mert amikor áskálódik, remény és kínlódás emészti, amikor pedig elköveti a bűnt, nyugtalan, mert a büntetéstől való félelem fölzaklatja. Nincs egy pillanat. Ezért mondta az isteni Epikúrosz, a nagy filozófus, ugye, hogy senkinek sem szabad ártani. Miért? Mert ha valakinek ártottam, akkor örökké félnem kell, hogy visszacsap, visszaüt. Na most ez a félelem nyugtalanságot okoz. Oda a boldogságom. Tudnilik, ugye Epikúrosz szerint a boldogság hol van? A boldogság ott van, amikor mi unatkozunk, amikor abszolút semmi bajunk nincs. Tehát amikor testünktől a fájdalom távol van, a lelkünk pedig a gond. Ugye ez az emberi boldogság csúcsa. Most ezt kell őriznünk. Tehát kérem szépen, a bűnös ember, a romlott lelkű ember ezt nem tudja megtartani és megérteni. Erre Quintilianus azt mondja, de hát kérem szépen, akkor Démoszthenész sem volt szónok. Démoszthenész közfelfogás szerint a világ legnagyobb szónoka, legalábbis a görögök legnagyobb, vagy az antikviták legnagyobb. Szóval Démoszthenész se volt szónok. Szóval miért? Mert voltak hibái. Nem volt tökéletes. Ugye hiú ember volt, azt mondják, ugye. Hiú ember volt. Azon kívül szenvedélyes ember is volt. Igen, mondja Quintilianus, voltak hibái, de a hibáit nagy erények tették semmissé, nevezetesen az, ugye, hogy hazájáért, Athénért áldozta életét. Emlékeznek arra, hogy ugye ő Fülöp, Makedón Fülöp ellenfele volt, és ugye Athénért áldozta az életét, és ugye ezért is halt meg. Tehát ugye azt lehetne mondani, hogy mártír, a hazafias mártír, vagy azt lehetne mondani, hogy kérem szépen Cicero. Cicero se szónok, hiszen Cicero se volt tökéletes. Ugye Ciceróról sok mindent el lehet mondani, ugye azt mondja, lehet mondani, hogy nagyon hiú ember volt ez a Cicero, gyáva ember volt ez a Cicero, tehát sok mindent el lehet róla mondani. De Ciceróval kapcsolatban is azt mondhatjuk, ugye, hogy egyetlen eszménye volt a köztársaság, amelyben ugye minden ember egyenlő, és ugye köztársaságért odaadta az életét. Azért vágták le az isteni Cicero fejét, mert a köztársaság. A köztársaságért küzdött a zsarnokság ellen. Azaz kérem, Quintilianus azt mondja, hogy igenis, Démoszthenész is, Cicero is vir bonus dicendi peritus volt, mert a kisebb jellemhibáik eltörpültek nagy erényeik mellett. Azon kívül azt mondja, hogy kérem szépen, mert azt mondja, hogy Démoszthenész is olykor kicsit hazudott, Cicero is olykor hazudott, azt mondja, és ugye olyan ügyeket is elvállaltak, amelyek esetleg nem voltak tisztességesek. Erre kérem szépen azt mondja, hogy de bizony a nagy szónokok is, a tisztességes szónokok is olykor kénytelenek, tisztességtelen ügyeket is elvállalni a nagyobb jó érdekében. Így például a haza érdekében még ölni is lehet. A haza érdekében ugye a türannoszokat, a zsarnokokat, a hazárulókat meg lehet, sőt azt mondja, legnagyobb bűn, ha egy apa a fiát meggyilkolja vagy meggyilkoltatja, de azt mondja, még a haza érdekében ez is elképzelhető, és ugye az első római állam első konzulját említi, Brutuszt, aki ugye saját fiait, mint hazaárulókat kénytelen volt halálra ítélni, mert saját fiai vissza akarták hozni ugye az elűzött királyokat, és ugye a megteremtett szabadságot tönkre akarták zúzni. Azon kívül azt mondja, hogy olykor közérdekében hazudni is kell a szónoknak, bármilyen szomorú. Ez ugye fantasztikus. Azt mondja, semmi más példát nem hozok, egyet azt mondja, hogy mikor beteg a kisgyerekünk, mikor beteg a kisgyerek, mennyi mindent összehazudik neki a szülő, mennyi mindent ígér, mennyi mindent azért, hogy egy kicsit a gyereknek a kétségbeesését, a hangulatát egy kicsit jobbá tegye. Tehát a nagyobb jó érdekében igenis azt mondja, szabad hazudni, és hát ezek olyan rétorok voltak. Na kérem szépen, tehát ugye Quintilianus a műve elején is hangsúlyozza, hogy a szónok csak becsületes, tisztességes lehet, és a műhebe végén is. A harmadik pont következik, amelyben arról van szó, hogy kérem szépen, a retorika meghatározásában is ott van az, hogy jó. Quintilianus a második könyvben felsorol 15 féle meghatározást, hozza, hogy ugye egyesek azt mondták, hogy a retorika a becsapás művészete. Ez azt mondja helytelen. Mások azt mondták, hogy ugye a retorika a meggyőzés mestere. Gorgiász mondott ilyeneket, ugye, hogy a retorika a meggyőzés mestere. Viszont Quintilianus azt mondja, hogy ez se igaz, mert hiszen egyfelől meg lehet győzni pénzzel, erőszakkal, azon kívül szépséggel meg lehet győzni egyfelől, másfelől pedig a szónok nem mindig meggyőzni akar. Van, amikor szórakoztat, van, amikor tanít. Tehát a meggyőzés nem egyetlen és elsődleges célja. Következésképpen Gorgiász meghatározása sem helyes, mondja a Quintilianus. Nem helyes az, hogy ugye a retorika a meggyőzés mestere. Ezt a definíciót Szókrátész támadta nagyon. Ugye Szókrátésznek nagy gondja az volt, ugye, hogy ha a retorika, elfogadjuk azt, hogy a retorika a meggyőzés mestere, akkor ez egy borzalmas tudomány. Miért? Mert a rosszról is meg lehet győzni. Rosszról is, akkor pedig az emberiség legnagyobb csapása a szónoki művészet. Következésképpen Arisztotelész is érezte ezt a problémát, és Arisztotelész így határozta meg. A retorika olyan képesség, amely minden egyes tárgyban feltárja a meggyőzés lehetőségeit. Erre mondhatná az úr, hogy de kérem, itt is a meggyőzés. Igen ám, csak hogy itt a meggyőzés lényegéről a kutatásra teszi át a hangsúlyt. Tehát a retorika olyan képesség vagy tudomány, amely minden tárgyban feltárja a meggyőzés lehetőségeit. Tehát itt a hangsúly a kutatáson van. Azonban az isteni Quintilianusnak ez se tetszik. Azt mondja, hogy először is Arisztotelész leszűkíti a retorika fogalmát, csak a feltárásra korlátozza, és ez nem helyes. Úgyhogy következésképpen Quintilianus azt mondja, hogy nem kell feltétlenül az embernek mindig újat kitalálnia, ha valaki már föltalálta a jót, azt mondja, nagy szamárság azt félredobni, és helyette valamit kitalálni, és azt mondja, hogy a sztoikusok már feltalálták a helyes definíciót. Ugye ez egy sztoikus, a görögül nem maradt fönn az eredeti, tehát a retorika micsoda? Sciencia, tudomány, minek a tudománya? A beszélés tudománya, ugye a beszélés tudománya mégpedig milyen beszélés? A jó beszélés tudománya. Tehát retorika est scientia benedicendi. Nagyon érdekes, jót mosolyogtam egyszer. Egy modern retorikai kézikönyvben olvasom a következőket, azt mondja, hogy milyen kár, hogy a klasszikus retorika meghatározásában, ugye milyen kár, hogy a retorikáról azt mondták, hogy az techné, hogy az ars, tehát az mesterség, azt mondja, hogy azt mondták, hogy mesterség, hogy nem tartották tudománynak. Most ugye milyen érdekes, ez a szerző nem ismerte Quintilianust, ami nagyon szomorú, mert látják, itt van Quintilian scientia, tudományt mond. És azt mondja, másik kifogása klasszikus meghatározás ellett az, hogy és milyen kár, hogy hangsúlyozzák a retorikában ugye a meggyőzést, mert a retorika általánosabb, egyetemesebb beszédtudomány. Hát a szerencsétlen, ugye amerikai szerző nem ismerte Quintilianus meghatározását, mert Quintilianus ugye azzal, hogy azt mondta, hogy a jó beszélés tudománya a retorika, egyetemessé tette. Tehát azzal, hogy a jó beszélés tudománya kiszélesítette a retorika kategóriáját, egyetemes embertudományát tette. Tehát itt viszont ugye nagyon fontos, hogy itt is itt van a bene, és itt kettőt jelent a bene. Ugye egyfelől erkölcsileg, etikailag jó, etikailag, tehát erkölcsös, tisztességes, másfelől szakmailag jó, tehát mint beszédtudomány jó. Úgyhogy ez a definíció tökéletes, miért? Mert egyetemes tudományá, embertudományá teszi a retorikát, és két értéket hangsúlyoz benne, az etikai értéket és a szakmai értéket. Most már csak az lenne nagyon-nagyon fontos, hogy 5. pont, arról elmélkedünk, hogy kérem szépen a bónusz mit jelent. A bónusz mit jelent? Quintilianus azt mondja, hogy kérem szépen, a filozófia 3 része, mint említettem, a fizika, a logika és az etika, ez nagyon fontos a szónok számára. És azt mondja, hogy logika fontos, az természetes, hogy az etika fontos, az is természetes, de azt mondja, hogy a természet bölcselet is nagyon fontos. Tehát igenis, a szónoknak éjjel-nappal filozófiával kell foglalkozni. Miért? Mert azt mondja, a természet bölcselet az isteni dolgokról is szól. Tehát az istenségről, a túlvilági elképzelésekről is szól. Idézem, mert ha a világot a gondviselés kormányozza, akkor bizony a derék embereknek kell az államügyeit intézni. Ha lelkünk égi eredetű, tehát azt mondja Quintilianus, hogy az emberben van valami isteni, a lelkünk égi eredetű, akkor az erényre kell törekednünk, nem pedig a mulandó test gyönyöreinek hódolnunk. Hát ez fantasztikus, hölgyek, és ezt egy pogány mondja. Teljesen olyan, mintha keresztény gondolat lenne, ugye? Tehát azt mondja, a szónoknak bizony gyakran kell szólni a jóslatokról, jövendőlésekről és mindenféle vallásos kérdésekről, hiszen a szenátusban is, azt mondja, gyakran szó van erről. És azt mondja, megnézzük az igazi nagy államférfi, ugye Periklész, ugye az isteni Periklész, ő csinálta ugye az aténi demokráciát. Periklész kiváló szónok volt, kérem szépen, és Anaxagorász filozófus volt a mestere. Ugye filozófus tanította, akkor Démoszthenész mekkora szónok volt, és Platón volt a mestere. A filozófia nagyon fontos, a filozófiai ismeretek nagyon fontosak a szónok számára. És most jön ugye Quintilianus etikájának a csúcsa, tudnék, azt mondja, hogy a szónoknak deréknek, tisztességesnek, jónak kell lennie. Na most Quintilianus az erkölcsi jó fogalmába nem csak az erényeket sorolja, hanem a vallásosságot is írják le, hanem a vallásosságot is. Hogy a következtetésünk igaz, az Quintilianus azon szavaival támogathatjuk meg, amelyekkel tételesen is megfogalmazza, hogy a vallásosság a jó fogalmába tartozik. Jól tudom, hogy több alapkategóriát is megszokás különböztetni. Tehát azt mondja, hogy jól tudom, hogy több alapkategóriát is megszokás különböztetni. Én azonban az erkölcsi jó fogalmába beleértem az igazságosság, a jámborság és a vallásosság fogalmát is. Tehát Quintilianusnál az erkölcsi jó, ugye a vir bonus, a bonus ugye nem csak az erényeket foglalja magában, hanem magába foglalja a vallásosságot is. Na most ugye a rómaiak, nem tudom, biztosan tudják, de rómaiak azt mondták, hogy sok-sok nép kiválóbb különböző területen a rómaiaknál, hazafi szeretet, hazafiasságban legyőzik a gallok a rómaiakat, a púnok harcosságban. A rómaiakat egyetlen dologban, egyetlen nép se tudja legyőzni, ez a vallásosság. Miért? Mert a rómaiak meg vannak győződve, hogy a dolgok nem vaktában történnek, hanem isteni gondviselésből. És Quintilianus, mint igazi római, hát ezt vallja, ugye ezért foglalja a vallásosságot is az erkölcsi jó fogalmába. Hát, hölgyek és urak, itt ugye felvázoltam önöknek egy erkölcsi ideált, ez a Quintilianusi erkölcsi ideál. Tessék elmélkedni róla, és ha tetszik, fogadják el, ha nem, vitatkozzanak vele. Köszönöm.
Elhangzott Retorika, Adamik Tamás előadása. A felvétel 2008-ban az ELTE BTK-n készült.